Our main purpose of these series is to deal with the trial, the death, resurrection, and ascension of the Messiah.
Tehát a fő célja ennek a tanítás sorozatnak, hogy foglalkozzunk a Mesiásnak a tárgyalásával, az elfogatásával, a tárgyalásával, a megfeszítésével, halálával és a föltámadásával.
Put this in the wider context so you can see why things are happening at this point of his life.
És hogy ezt a megfelelő kontextusba helyezzük, megnézzük, hogy hogy történtek a dolgok az életének ezen a pontján.
Now, in using the Gospel of Matthew as a base,
Máté evangéliumát használjuk alapnak,
chapters 4-12,
a negyedik fejezettől a 12-ig egy kis előképet adunk.
The Messiah has gone all over the land of Israel.
A Messiás bejárja Izrael egész földjét,
city to city, synagogue to synagogue,
városról városra, zsinagógából zsinagógába,
proclaiming himself to be the Messiah,
és azt hirdeti, hogy ő a Messiás.
And authenticating his claims with many miracles and signs and wonders.
És hitelesíti az igényét sok csodával és jellel.
Until chapter 12, the purpose of his signs was this.
Máté 12. fejezetéig a következő a célja a Messiásnak.
To serve as signs for Israel, to get Israel to make a decision concerning those claims.
A jeleket a célból teszi, és a csodákat, hogy bizonyítsa Izraelnek, hogy ő a megígért Messiás.
In those chapters, he's receiving a slow opposition and more and more opposition from the Pharisees.
Ezekben a fejezetekben azt látjuk, hogy lassan egy ellenállás fejlődik ki vele szemben a farizeusok részéről.
Because in the preceding four centuries, the Pharisees developed many different new traditions and regulations.
Mivel az elmúlt századokban, tehát őt megelőzően már a farizeusok nagyon sok hagyományt fejlesztettek ki az írások mellett.
Which they viewed as being equal to scripture.
Ezeket egyenrangúnak tekintették az írásokkal.
But generally more important to scripture.
Sőt, néha az írások fölé is helyezték ezeket.
Because they claimed you cannot understand scripture without first going through these traditions.
Mert azt állították, hogy nem tudjuk megérteni az írásokat ezek nélkül, a hagyományok nélkül.
And so developed a new body of law which was known as the oral law.
Tehát kifejlesztettek egy új törvénykönyvet, amit úgy hívtak, hogy a szóbeli tan.
So there was the written law and the oral law.
Volt az írott tan és volt a szóbeli tan.
The written law are the 613 commandments Moses wrote down in Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
És az írott tan volt az, amit Mózes által lejegyeztek, illetve Mózes lejegyzett a 2 Mózes, 3 Mózes, 4 Mózes, 5 Mózesben. Ez a 613 törvény.
But the oral law was strictly oral at this point of time, had not yet been written down.
De ebben az időben a szóbeli tan még kizárólag valóban szóban volt, csak meg nem jegyezték le.
Was passed down by memory from generation to generation of specific Pharisaic rabbis.
És nemzedékről nemzedékre rabbikon keresztül hagyományozták ezt tovább.
And it would not be written down till later in the year AD 220.
És nem írták le ezeket, nem jegyezték le a második századig.
The Pharisees developed their own view who the Messiah would be.
És a farizeusok kifejlesztették a saját látásmódjukat, hogy ki is lesz a Messiás.
He would be a fellow Pharisee.
Azt gondolták, hogy ő egy szintén egy farizeus lesz.
He would not only submit himself to the Mosaic law, but also to the oral law of the Pharisees.
Aki nem csak a mózesi törvényeknek fogja alávetni magát, hanem a farizeusi hagyományoknak, törvényeknek is.
But throughout this public ministry, he affirmed the Mosaic law. He refused to subject them.
És a Messiás a szolgálata során alávetette ugyan magát a mózesi törvényeknek, de megtagadta azt, hogy alávesse magát a farizeusi tanoknak.
And that finally led to the rejection of him in Matthew chapter 12.
És ez az, ami végül Máté 12-ben az ő elutasításához vezet.
They declared him not to be the Messiah.
Kijelentették, hogy nem ő a Messiás.
But then they have to explain away how come he could do miracles never done before.
De találniuk kellett egy módot, hogy megmagyarázzák, hogy hogy tud ilyen csodákat tenni, ha nem ő a Messiás.
Miracles that themselves have labeled to be uniquely messianic miracles.
Voltak bizonyos csodák, amik specifikusan messiási csodák voltak.
And their answer was that himself is possessed.
És az volt a válaszuk, hogy ő démonikusan megszállott.
But not by a common demon who is possessed by the prince of demons Beelzebub.
De nem csak úgy átlagosan van megszállva, hanem a démonok fejedelme Beelzebub tartja őt megszállva.
And that became the official reason why they rejected him.
És így találták meg az okot, amivel őt elutasították.
At that point from chapter 12 to the end his ministry changes in four specific areas.
És ettől a ponttól kezdve egészen a végéig szolgálata négy jelentős ponton változik meg.
First of all he withdraws the offer of the messianic kingdom from the generation that rejected him.
Az első az, hogy a messiási királyságot visszavonja, illetve annak a felajánlását attól a nemzedéktől, akinek felajánlotta ezt.
And therefore he will not give any more signs for the nation except one sign, the sign of Jonah, the sign of resurrection.
És nem is tesz többé a nemzedéknek jelet, kivétel egy jel, ez a Jónásnak a jele. A feltámadás jele.
But now when the miracles were primarily for the training of the apostles for the future work in the book of Acts.
És elsősorban már a tanítványaival foglalkozik, és fölkészíti őket arra, ami az apostolok cselekedeteiben következik majd.
And the second change has to do with the people for whom he performs these miracles.
A második dolog azokkal az emberekkel történik, akikkel ezeket a csodákat teszi.
So until Matthew 12, he performed miracles for the benefit of the masses, the multitudes.
Máté 12-ig a tömegek javára teszi a csodáit.
He did not require them to have faith first.
Nem is kívánt követelt hitet.
Because these miracles were there to get them to believe.
Arról szóltak a csodái, hogy higgyenek benne.
One good example is in John chapter 5.
János 5-ben látunk erre egy jó példát.
The healing of the man at the pool of Bethesda.
A Bethesda tavánál meggyógyít egy embert.
And Jesus simply sought the man out and healed him.
Látta ott azt az embert Jézus, és egyszerűen meggyógyította.
The man did not know who Jesus was.
Az ember nem is tudta, hogy ki Jézus.
He did not know who Jesus claimed to be.
Azt se tudta, hogy kinek állítja ő magát.
Because this point faith was not essential for these miracles to occur.
Mert ezen a ponton a hit nem volt szükségszerű velejárója a gyógyításnak.
After Matthew 12, that will change.
De Máté 12-ben ez megváltozik.
From now on, he'll perform miracles only on behalf of individuals who believe.
Ettől a ponttól kezdve csak olyan egyéneket gyógyít meg, akik hisznek.
He required them to have faith first.
Az volt az első követelése, kérése, hogy higgyenek.
His miracles go from masses without faith to individuals with faith.
A hitetlen tömegek felől elfordul az egyének felé, akik hittel rendelkeznek.
Furthermore, before Matthew 12, when he healed someone, he would tell them, proclaim what God has done for you.
Továbbá Máté 12-ig, amikor meggyógyított valamit, akkor valakit, akkor azt mondta, hogy menj el és tegyél róla bizonyságot, hogy Isten mit tett veled.
After Matthew 12, every time he heals somebody, tells them, don't tell anyone what God has done for you.
De Máté 12 után azt mondta nekik, hogy ne mondd el senkinek, amit veled tettek.
He now initiates the policy of silence.
És ez már a csöndnek a gyakorlata.
And those who benefit from his messianic power are prohibited to tell anyone about it.
És mindazok, akik részesülnek az ő messiási erejéből, megtiltja számukra, hogy ezt hirdessék.
Because some tell all to tell no one.
Abból a pozícióból, hogy mondd el mindenkinek, eljut odáig, hogy ne mondjátok el senkinek.
The third change concerns the message that he and the apostles will now be proclaiming.
A harmadik változást azt az üzenetben látjuk, amit innentől kezdve hirdetnek.
So before Matthew 12, or he and they were all over Israel proclaiming this Yeshua, Jesus to be the Messiah.
Máté 12-ig azt hirdették, hogy ő Yeshua, a zsidók királya.
But now after Matthew 12, you also prohibit the apostles to tell anyone who he is.
De Máté 12 után még a saját apostolainak is megtiltja, hogy elmondják, hogy ő kicsoda.
So Matthew 16, Peter makes his famous confession.
Máté 16-ban teszi Péter a nagyon híres megvallását.
You are the Messiah, the Son of the God, the Living One.
Te vagy a Messiás, az élő Istennek a fia.
But Jesus then tells Peter, don't tell anyone who I am.
És azt mondja Péternek, hogy ne mondd el senkinek, hogy én ki vagyok.
So And so they too must follow the new policy of silence.
Tehát követniük kell a hallgatásnak az elvét, gyakorlatát.
Until that will be rescinded in Matthew 28.
Egészen Máté 28-ig tart ez.
So it goes from proclamation about his messiahship to silence about his messiahship.
Tehát eljut az ő messiási személyének a bizonyításától, hirdetésétől, az ő messiási személyének az elhallgatásáig.
And the fourth change will involve his method of teaching.
És a negyedik változást pedig a tanításának a módszerében látjátok.
So until Matthew 12 he taught the people clearly in terms they could and did indeed understand.
Máté 12-ig az embereket úgy tanította, hogy az emberek világosan megértették őt.
But after Matthew 12 beginning in Matthew 13.
De Máté 12 után a Máté 13-ban új fejezet kezdődik.
He teaches the public only in parables.
A tömegeket csak példázatokban kezdi tanítani.
So Matthew 13, the disciples ask him, why are you teaching them in parables?
És meg is kérdezik Máté 13-ban a tanítványok, hogy miért beszélsz nekik példázatokban?
They were not used to teaching that way.
Nem ez volt a gyakorlata, hogy így tanítsa őket.
It tells them there's two reasons for the parabolic method of teaching.
Két okot ad a példázatokban történő tanításra.
First of all, for the believer, these parables will help to illustrate the truth.
Egyrészt a hívők számára ezek a példázatok bemutatják az igazságot.
But secondly, for the others, the purpose will be to hide the truth.
És másodszor viszont az előjárók számára már ezek a példázatok és a tömegek számára elrejtik az igazságot.
To teach them in a way that they will never understand.
Úgy tanítja őket, amit nem tudnak megérteni.
And it's impossible to understand why his ministry changes so radically unless we understand the issues of Matthew 12 and 13.
Lehetetlen ennélkül megérteni, hogy miért fordul ekkorát a szolgálata, ha nem értjük meg, hogy mi történik itt Máté 12-13-ban.
What happens there will set the stage for the second half of his ministry.
Miután készen állt a színpad a szolgálatának a második felére,
will also set the stage for the events of the Book of Acts.
Készen áll a színpad a apostolok cselekedeteinek a történetéhez is. Mert egy új entitás, egy új entitás jelenik meg, ami Krisztus teste, a gyülekezet. És megváltoztatta a zsidó történelmet immáron 2000 éve.
So until Matthew 12 until the study we're going to begin tonight, he works primarily and silently with his apostles.
Tehát Máté 12-től egészen eddig a pontig, ahol most belépünk a sorozatba, igazán titokban vagy privát módon tanítja a tanítványait.
He's preparing them for the work they'll have to conduct in the Book of Acts.
Fölkészíti őket arra a munkára, amit majd az apostolok cselekedeteiben végezni fognak.
So let's begin now with the trial of the Messiah.
Kezdjük el akkor a messiásnak a tárgyalásával.
Now, as I mentioned, the reason they rejected him is because he would not submit to Pharaoh's Mosaic law.
Említettem, hogy az ok, amiért őt elutasították, az volt, hogy nem vetette alá magát a farizeusi törvényeknek.
But now to expedite his death and trial and death, they end up breaking 22 of their own rules and regulations.
De most, hogy látni fogjuk, ahogy elkezdődik az ő tárgyalása, és eljutunk a haláláig, 22 ilyen törvényt, saját maguk törvényét fogják megszegni.
And we're going to look at these laws and make comments here and there as we go through them.
És ahogy majd megtekintjük ezt a 22 törvényt, majd fűzök hozzá gondolatokat.
As we go through the text of scripture, I'll point out where these laws were broken.
És megnézzük azokat a szövegrészeket, ahol ezeket a törvényeket ők megszegték.
Okay, let's go with the laws.
Okay, akkor kezdjük el ezekkel a törvényekkel.
I'll just read them in Hungarian, and if I need to make a comment, I'll make a comment.
Okay. Can I start it one and read? Okay. Egyes, tehát 2 Mózes 23.8 szerint tilos volt vallási tekintélyeknek letartóztatni valakit megvesztegetéssel. Two.
Hello, number two.
Tilos volt naplemente után bűnügyi eljárást folytatni.
The purpose of this second law is to avoid a conspiracy using the cover of night to carry out the conspiracy.
Ennek a kettes törvénynek az volt a célja, hogy elkerüljék azt az összeesküvést, amihez még az éj lepelét is felhasználták volna.
So once the sun has set, they could not proceed with any more criminal proceedings.
Tehát ahogy a nap lement, már semmi ilyen dolgot nem lehetett tenni.
And by Jewish law, the sun officially sets once you can see three stars in the sky.
És hivatalosan a zsidó törvény szerint a nap akkor megy le, mikor már három csillagot lehet látni az égen.
Number three.
A hármas. A bírák és a nagy tanács tagjai nem vehettek részt a letartóztatásban.
The purpose of this law is to keep them neutral.
A célja ennek a törvénynek az, hogy ők semlegesek maradjanak.
If they participate in the arrest, they have already taken sides.
Ha részt vesznek a letartóztatásban, akkor már állást foglalnak ebben. Tilos volt tárgyalást tartani a reggeli áldozat előtt.
The point here is that all of your daily morning rituals that in the temple compound have to be finished and complete before any trial could be conducted.
Tehát itt az volt a gyakorlat, hogy a reggeli áldozatot be kellett fejezni, és csak utána lehetett volna elkezdeni bármilyen tárgyalást.
Number five.
Minden tárgyalásnak nyilvánosnak kellett lenni, tilos volt titkos tárgyalást tartani.
Again, the purpose here was to avoid any conspiracy and using a secret trial to carry out the conspiracy.
Itt megint az volt a cél, hogy elkerüljenek bármilyen összeesküvés, tehát ezért kellett nyilvánosnak lennie.
Therefore, every trial by the Sanhedrin had to be a public trial.
Tehát a Sanhedrinnek mindenféle tárgyalásának nyilvános tárgyalásnak kellett lennie. A nagy tanács előtt zajló pereket kizárólag az ítélet csarnokában tartották a templom területén.
This special hall of judgment was called the Gazit, G-A-Z-I-T.
Ez a neve ennek a speciális teremnek, amit erre a célra használtak.
It was a Sanhedrin trial. This was the only place in the compound that could be held.
Hogyha a Sanhedrinnek valami tárgyalása volt, akkor a templom hegyen ez volt a hely, ahol ezt tartani kellett.
Again, all trials have to be public.
Nyilvánosnak kellett lennie.
The public would need to know where to go to see a trial, and that would be in this special hall of judgment.
A tömegnek tudnia kellett, hogy hova menjen, hogy megnézze a tárgyalást, és ez volt az a hely.
Seven.
A tárgyalás helyes sorrendje a következő volt, először a védelem, utána a vád. Az ártatlanságot védelmező bírák a bűnösség mellett érvelők előtt beszéltek.
This is opposite of the system we use here in the West.
Ez ellentéte annak a gyakorlatnak, amit nyugaton használunk.
But in the Jewish system, then all the trial, all of the witnesses that would favor the accused would speak first.
De a zsidó gyakorlatban mindazok a tanúk beszéltek először, akik a vádlott mellett szóltak.
To testify why the accused could not be guilty of any crime.
És ők azt bizonyíthatták, hogy a vádlott miért nem lehet bűnös abban, amivel vádolják.
Only after those witnesses spoke could the two witnesses be brought forward with the accusation.
Csak ezután jöhetett elő az a két tanú, aki valamivel vádolta a vádlottat.
It's not numbered, but the bottom part is number eight.
Nincs ott a szám, de a nyolcas. Bár a nagy tanács bírái érvelhettek mindannyian a felmentés mellett, nem érvelhettek mindannyian a vétkesség mellett.
Next.
Nein.
Here's it. While all judges and headmen in favor of acquittal or may not in favor of guilt.
Tehát, hogy mind, igen, most mondta ő el angolul, amit én már magyarul elmondtam. Yes.
It was permissible for everybody to favor acquitting the accused.
Tehát az engedélyezve volt, hogy mindenki érveljen a vádlott mellett. De az nem volt lehetséges, hogy mindannyian amellett érveljenek, hogy bűnös. Tehát a vádlottnak legalább egy védője kellett, hogy legyen.
Number nine.
9-es. 5 Mózes 19:15 alapján két vagy három tanúra volt szükség, és a vallomásuknak teljesen egybehangzónak kellett lennie.
This was based upon the Army 19:15.
Igen, ez 5 Mózes 19:15-ön nyugszik.
And so the two witnesses, the three witnesses have to agree in perfect detail, not approximation.
Tehát a két tanúnak nem csak úgy hozzávetőleg kellett egyetértenie, hanem pontosan.
Number 10.
Nem engedélyezték, hogy a vádlott önmaga ellen tanúskodjon.
This was to avoid a possible problem where the accused may simply be confessing to a crime he did not commit.
El akarták kerülni azt, hogy valaki egyszerűen bevalljon egy olyan tettet, amit el sem követett.
Maybe because he was suicidal.
Vagy éppen valami öngyilkossági megfontolásból.
Or maybe because he was protecting somebody else.
Vagy esetleg valaki mást akart ezen a módon megvédeni.
So whatever he says could not be used against him.
Amit ő mondott, az nem volt felhasználható saját magam ellen. Tehát két külső tanúra volt minimum szükség. 3 Mózes 21:10 alapján a főpapnak tilos volt megszaggatni a ruháját. A zsidó gyakorlatban a ruha megszaggatása az egy emocionális, érzelmi gyakorlat.
Even nowadays, if a family member dies, Orthodox Jews will walk around for 7 days with torn clothing.
Még a mai napig is így történik, hogyha valaki meghal, egy ortodox zsidó megszaggatja ruháját, és egy hétig így járkál.
Or if a Jew becomes a believer in the Messiah, other members will walk around in torn clothing.
Vagy hogyha egy zsidó messiás hívő lesz, akkor az őt ismerő vagy rokon zsidók megszaggatják ezért a ruhájukat.
A Jewish trial had to be determined based upon the actual testimony of at least 2 witnesses.
De a zsidó tárgyalás, illetve ítélet, az a két tanúnak a megvallásán vagy a bizonyításán kell nyugodnia.
And therefore, what he says alone is insufficient.
Sorry.
So he says by himself, as an outside witness.
Tehát amit ő maga mond, az nem elégséges, az elégtelen. A vádak nem származhattak a bíráktól, ők maguk csak kivizsgálhatták az eléjük hozott vádakat.
If the charge originates with the judges, they've already taken sides. If the charge comes from the judges, they've taken sides.
Tehát, hogyha a bíráktól származott valami vád, azt nem vették bele a tárgyalásba.
So the charge...
Hogy? Igen, részlehajlók lennének.
The charge cannot originate with the judges.
Nem eredhetett egy vád sem a bíráktól.
They only to evaluate the charges brought by the witnesses.
Ők csak kiértékelhették a vádakat.
Okay, number 12:13.
Az istenkáromlás vágya akkor volt csak érvényes, ha a vádlott kiejtette Isten nevét.
The name of God comprises 4 Hebrew letters.
Isten neve 4 héber betűből áll.
And by Jewish law, a person was guilty of blasphemy only if he pronounced that four-lettered name of God.
És egy a zsidó gyakorlat szerint a vádlott akkor volt bűnös a Isten káromlásba, ha ezt kiejtette.
Otherwise, the Jewish people always have a substitute.
A zsidóknak volt egy pótléka, egy más szó erre.
Like Adonai meaning Lord.
Mint például az Adonai, ami azt jelenti, hogy Úr.
Or Hashem meaning the name.
Vagy ez a szó, ami azt jelenti, hogy a név.
Or the Adoni Hashem, the Lord of the name.
Vagy ez az Adoni Hashem, ami azt jelenti, hogy az Úr neve.
It's prohibited to pronounce God's holy name.
De tilos volt kimondani Istennek a nevét.
Even the high priest cannot pronounce the name except under the atonement.
Még a főpap sem mondhatta ki a nevet, kivétel volt az engesztelés napja.
Okay, 14.
Soha nem lehetett egy szemét kizárólag a saját szavai alapján vádolni.
Again, the need for 2 outside witnesses.
Ez megint utal a két külső tanúra.
15.
A bírák ítéletét nem lehetett éjszaka kihirdetni, csak is nappal.
Now the purpose of this law is to avoid a rush to judgment.
A célja ennek a törvénynek az, hogy elkerüljenek egy túl gyors ítéletet.
It's been a long day of questioning the witnesses and questioning the accused.
Talán egy túl hosszú nap, amikor sietetik a bírákat, sietetik a vádlottat.
The judges are getting tired and edgy.
Elfáradtak a bírák.
The evening football game was coming on.
Már jön az esti foci meccs is.
So to make sure there's no rush to judgment, and the son has said they have to wait till next day.
Tehát megelőzve azt, hogy elsiessék az ítéletet, ha a nap lement, akkor már az ítéletet csak a következő alkalommal lehet nappal kimondani.
Even if they knew what the verdict was be, they have to wait until the next morning.
Sorry, say again.
Even if they knew what the verdict would be, if those three stars are visible, have to wait for the next morning.
Tehát ha már tudták, hogy hogy lesz az ítélet, de följött ez a három csillag, akkor is el kellett halasztani a kimondását. 16-os. Halálbüntetés esetén a tárgyalás és a bűnösség ítélete nem történhetett egy időben, legalább 24 órának kellett eltennie a két esemény között.
The purpose of this law is to give more time to favor the accused.
Ennek a törvénynek is az a cél, hogy több időt adjon a vádlottnak kedvezően.
And so the trial and the guilty verdict have to be separated by 24 hours.
Tehát 24 órával el kellett választani ezt a halálos ítéletet a kimondástól.
Number 17.
17. A halálbüntetés megszavazása egyéni szavazással történt, a legfiatalabb bírával kezdve azért, hogy az idősebb bírák ne befolyásolják a fiatalabbakat.
Number 18.
18. A bűnösség egybehangzó ítélete ártatlanságra utalt, mert lehetetlen volt, hogy a minimum 23 és a maximum 71 ember összeesküvés nélkül egyetértsen.
Of all these laws, that this is my favorite.
Az összes törvény között ez az én kedvencem.
Because Jewish people like to argue a lot about almost everything.
Zsidó emberek nagyon szeretnek érvelni, mindenen érvelnek, vitatkoznak.
In the Jewish community we have a saying.
És a zsidó közösségben van egy ilyen mondásunk.
When you have two Jews together, you will have three different opinions.
Ha két zsidó összejön, akkor három különböző véleményük lesz.
So it's inconceivable that 23 up to 31 men, Jewish men could agree without not a plot involved.
Tehát elképzelhetetlen, hogy ennyi ember egyetértsen valamiben tökéletesen.
The figure 71 is the full membership of the Sanhedrin.
Ugye a 71-es szám az a teljes tagsága a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak.
But not everybody have to be present for trial to be conducted.
De nem kellett mindenkinek jelen lennie ahhoz, hogy kimondjanak egy ítéletet.
But there'd be a minimum of 23.
A minimum szám az a 23 volt.
If among the Jewish people it was inconceivable that 23 Jews could agree on one point unless there was a plot involved.
És elképzelhetetlen volt a zsidók között, hogy 23 ember tökéletesen egyetértettsen valamiben, ha csak nincs valamilyen összeesküvés.
This is my favorite law.
Ez az én kedvenc törvényem.
Okay, number 19.
Az ítéletet csak három nap múlva lehetett kihirdetni.
While 24 hours have to pass between the end of the trial and the guilty verdict.
Tehát 24 óra telt el a tárgyalás vége és az ítélet között.
Three more days will have to pass before the death sentence was pronounced.
De még három napnak el kellett tenni, hogy a halálos ítéletet ki is mondják.
But for the same reason.
Ugyanabból az okból kifolyólag.
Allowing more time to pass for more duration to come in to favor the accused.
Tehát több időt hagytak a vádlottnak, hogy ezt esetleg még ki tudja használni.
Number 20.
20-as. A halálra ítéltet nem lehetett előzetesen megverni, vagy megkorbácsolni.
20-as.
Nekem a 20-as, hát a 20-as most mondta, hogy 20 van.
A
20-as, a halálra ítéltet nem lehetett előzetes. Nekem ez a 20-as a papíron, de majd akkor nem dolgozom. A bíróknak emberségesnek és jó indulatúnak kellett lenniük. A halálra ítéltet, igen, ez nekem, igen. A halálra ítéltet nem lehetett előzetesen megverni vagy megkorbácsolni. Tilos volt tárgyalást folytatni sábát előestéjén vagy ünnepnapon. Ja, látom, itt kettő meg van cserélve.
Now these are not all of the laws of the Sanhedrin.
Természetesen ez nem az összes törvény a Sanhedrinnek.
But these 22 that picked out actually broken either at the arrest or the trial.
De ez az a 22, amit megszegtek, vagy az elfogatáskor, vagy a tárgyalások alatt.
So now we'll turn to the scriptures.
Most az írásokhoz fordulunk.
I believe you were able to download the four parallel gospels or not?
Na, a nagyját. Tehát azt kérdezi, hogy le tudjuk-e tölteni ugye ezt a négy párhuzamos evangéliumot magyarul. Még nem tudjuk letölteni, de folyamatban vagyunk, hogy kiadjuk. Csak még engedély kell hozzá. Két különböző írás részhez lapozzunk akkor.
Mark chapter 14.
Mark 14.
And John chapter 18.
És János 18.
Or begin the time of the actual arrest.
Ott lépünk be a képbe a konkrét elfogatás pillanatában.
Now it is Judas who's leading this large group of people for the purpose of arresting.
Júdás az, aki vezeti ezt a nagy érkező tömeget az elfogatásra.
From previous contacts we know that he was paid 30 pieces of silver to do what he's now doing.
És tudjuk már a korábbi szövegből, hogy ő 30 ezüst pénzt kapott azért, amit most tesz.
And he was paid 30 pieces of silver to accomplish three things.
És három dolgot kellett megtennie ezért a 30 ezüst pénzért.
First, to show what Jesus could be arrested away from the multitudes.
Először is meg kellett mutatnia, hogy hol lehet Jézust fogni távol a tömegektől.
That's what he's doing in John chapter 18, verse 2.
Ez az, amit János 18:2-ben látunk.
Now this is the only account we have of going to the Garden of Gethsemane.
Ez az egyetlen pont itt, amit látunk, hogy a Getsemáné kertjébe mennek. Látjuk viszont, hogy Jézusnak ez egy rendszeres gyakorlata volt, amikor Jeruzsálembe jött. És Júdás három évig volt Jézus tanítványa. Ismerte Jézus szokásait, amikor Jeruzsálembe érkezett.
And therefore he could show what Jesus could be arrested away from the multitudes.
És meg tudta mutatni azt a helyet, hogy hol lehet elfogni Jézus távol a tömegektől.
He's accomplishing the first of three reasons why he was paid.
Ezzel betöltötte az elsőt a három pont közül, amiért őt megfizették.
A second work he had to accomplish was this.
A második ok pedig ez volt.
He also would have to be not the prosecutor witness of the religious trial, but of the Jewish trial. Had to serve as the prosecuting witness, not at the civil trial, but the Jewish one.
Neki tanúnak kellett volna lenni, nem csak a polgári tárgyaláson, hanem a zsidó tárgyaláson is, vallási tárgyaláson is.
And we'll see that he won't accomplish this purpose.
És látni fogjuk, hogy ezt a célt nem tudja betölteni.
But there's another one that he now accomplishes as well.
De van még egy pont, amit betölt.
It's a point of Roman law.
A római törvény szerint.
Before a Roman cohort could be released to make an arrest.
Mielőtt egy római kohorsz, egy római katonai egység végrehajthat egy ilyen elfogatást.
Someone had to come before the Roman governor.
Valakinek meg kell jelenni a római kormányzó előtt.
And accuse someone else of a crime specifically punishable under Roman law.
És egy olyan vádat kell bemutatnia, ami a római törvény szerint elítélendő.
Now in John's account, verse 3 says that Judas received the band of soldiers.
És János 18:3-ban látjuk, hogy Júdás magához vette a katonai csapatot.
The Greek word means he received a Roman cohort.
És a görög szó arra utal, hogy egy római kohorszot vitt magával.
And the cohort was anywhere from 400 up to 600 men.
És ez a csapat, a római csapat 400-tól 600 emberig terjedt.
Now originally part of the conspiracy between Judas and the chief priest was this.
Eredetileg az összeesküvés Júdás és a papi fejedelmek között a következő volt.
They would not carry out the conspiracy until after Passover.
Ne hajtsák végre az összeesküvést, amíg el nem múlik a Páska. Egy kulcs sátáni elemet látunk ebben.
For a long time Satan has been wanting to see Jesus dead.
A hosszú ideje Sátán halottan szeretné látni Jézust.
The first attempt to kill him was the slaughter of the babies of Bethlehem when he was 2 years old.
Az első kísérlete a betlehemi csecsemők legyilkolása volt, amikor 2 éves volt.
But throughout his life and ministry, he tries to have him killed either at the wrong time, before or after Passover.
De a szolgálata során a mindig a nem megfelelő időben próbálja megölni, tehát távol a Páskától.
In the wrong way, such as by sword or by stoning.
Vagy a nem megfelelő módon, tehát vagy karddal, vagy megkövezéssel.
Because if Jesus died at any other time than that specific Passover.
Mert hogyha Jézus másként halt volna meg, és máskor, mint ezen a kifejezett, kimondott pészachi ünnepen, és más módon, mint a megfeszítés, akkor nem lenne engesztelés. Nem kizárólag az volt a feltétele a megváltásnak, hogy a Messiás meghaljon. Mert akkor meghalhatott volna már 2 éves csecsemőként is Betlehemben. És ez elégséges lett volna. De ez nem volt elégséges. A halála a megfelelő időben és a megfelelő helyen kellett, hogy bekövetkezzen. És minden ilyen kísérlet meghiúsult a rossz időben vagy a rossz módon történő kísérlet. Ezzel az egyszerű mondattal vagy állítással hiúsultak meg ezek, hogy az ő ideje még nem jött el, vagy az ő órája még nem jött el. Tehát a sátáni oldalról nézve el akarta kerülni, hogy Pészákkor halljon meg. Az elmúlt Pészák, az utolsó pészáki megemlékezésükön a 2-szer is azonosította Júdást, az árulóját.
As the Lord Judas left the Passover before it was over.
És Júdás el is hagyta azt a pészaki ünnepet, mielőtt véget ért volna.
For the God to the chief priest that had paid him the 30 pieces of silver.
És elment a papi fejedelmekhez, és megkapta a 30 ezüst pénzt.
And now afraid let them know that Jesus was aware of their conspiracy.
És figyelmeztette is őket, hogy Jézus tudatában van az összeesküvésüknek.
And so fearful that he might get away again, they decided to bring Judas before Pontius Pilate.
És attól való félelmükben, hogy kicsúszik a kezük közül, Júdást Pontius Pilátushoz vitték.
Normally Pilate was based in Caesarea, which was a 2-day journey away from Jerusalem.
És általában Pontius Pilátus Cezáreába tartózkodott, ami egy 2 napi járóföld volt.
First came up to Jerusalem for the Jewish festivities to make sure that things will keep in order.
De ekkor ebben az időben Jeruzsálembe jött, hogy figyelemmel kísérje, hogy a dolgok rendbe mennek az ünnepen.
That made it convenient.
Ja, és így kényelmesen el tudtak érni.
And so they would have brought Judas to Pontius Pilate.
Tehát elvitték Júdást Pontius Pilátushoz.
He accused Jesus of a crime punishable under Roman law.
Aki olyan vádat emelt, ami római törvények szerint megfelelő vád volt, és büntethető volt a római törvények szerint.
It was given the Roman cohort to make the arrest.
És ezért kapta meg ezt a római csapatot, kohorszot az elfogatásra.
So in John verse 2 you have the breaking of the first of these 22 rules.
János 18:2-ben látjátok az első pontot, ahogy amit megszegnek ebből a 22 törvényből.
It shall there's no right to make an arrest based upon a bribery, and this one was.
Mert összeesküvés, illetve megvesztegetésen keresztül nem lehetett egy ilyen vádat emelni.
Now the end of John verse 3 shows they were carrying lanterns and torches.
A 3-as vers végén azt olvassátok, hogy fáklyákat és lámpásokat vittek magukkal. Itt látjátok a második pontnak a megszegését.
There'll be in all steps or count proceedings after sunset.
Mivel naplemente után már nem lehetett ilyen lépéseket tenni.
And it's still nighttime when this occurs.
És ez már az éjszaka, amikor ez történik.
Now, sizable group are coming into the garden to arrest one individual.
Elég jelentős méretű csoport érkezik a kertbe, hogy egyetlen egy embert elfogjanak.
And what you're seeing is four different categories of men.
És amit itt látok, az legalábbis négy különböző kategóriája az embereknek.
At least 400 and as many as 600 Roman soldiers.
Minimum 400, de esetleg 600 római katona.
Now John's account, verse 10, there's a group of one, the servant of the high priest.
János 10-ben látjátok, hogy a főpapnak a szolgái is jönnek.
High priest himself cannot be involved in any of this between the first night of Passover and the first day of Passover.
De ők nem vehettek volna ebben részt a pészachi estén.
He might come in contact or contact with something that make him ceremonially unclean.
Ez ceremoniális tisztátalanságot jelentett a számukra.
And therefore he would not be able to offer up the special Passover sacrifice on the morning of Passover at 9 a.m.
És így a következő reggelen 9-kor nem vehettek részt a pészachi áldozat bemutatásában.
So he could not go out himself, he sent the servant to make sure things are going properly.
De hogy ő maga nem mehetett, ugye a főpap és a szolgáit küldte ki, hogy lássa, hogy megfelelően történnek a dolgok, és minden rendben lesz.
There's also a third group.
Látunk egy harmadik csoportot.
And the third group consists of Jewish police officers.
Ezek ilyen zsidó rendfenntartókat foglalnak magukba.
Now, Gentile soldiers could be stationed in the outer court of the temple compound to maintain order.
A nem zsidó rendfenntartók azok a templom területének a külső részeiben tarthatják fenn a rendet.
No Gentile was allowed to enter the inner court.
De a belső udvarba nem léphetett be nem zsidó.
There was order of Jewish temple police called the captains of the temple.
És ide csak a zsidó rendfenntartó egységek léphettek be.
And they were to maintain order in the inner court.
És ők tudtak a belső udvarba, ők neki kellett fenntartani a rendet.
Then there's a fourth group.
Aztán látok egy negyedik csoportot.
He mentions elders and chief priests.
És látok egy negyedik csoportot, ami véneket vagy papi fejedelmeket és papi fejedelmeket említ.
And these were members of the Sanhedrin.
És ezek a nagy tanácsnak voltak a tagjai.
They also participated in the arrest.
Ők is részt vettek az elfogatásban.
And what that means is that breaks law number 3 on the list.
És ez azt jelenti, hogy megszegték a harmadik szabályukat, törvényüket.
Judges or senate members not allowed to participate in the arrest.
Tehát a bírák vagy a nagy tanács tagjai nem vehettek részt az elfogatásban.
So as a sizable group of people coming in to arrest one individual.
Tehát megérkezik ez a méretes csoport, hogy elfogjon egyetlen egy embert.
Now, Mark's account, the kind of sword that normally the Roman groups, Roman soldiers would carry is the yard long or meter long sword.
Tehát a Mark szerint ugye azok a fegyverek vagy kardok, amit ezek a római katonák visznek, ez egy ilyen 1 méter hosszú kard.
Was a very heavy sword with a very sharp edge.
Ez egy nagyon nehéz kard volt, nagyon éles éllel.
It was not used to thrust someone through, it was too heavy for that purpose.
És nem azt a célt szolgált, hogy valakit keresztül döfjenek. Ehhez túl nehéz volt.
It be swung to become upon the head of the enemy and because of its weight will go through the helmet and into the skull.
Hanem inkább a súlya miatt úgy használták, hogy az ellenség fejét támadták vele, hogy átjusson a sisakon.
Now we know the Roman soldiers always had a sword with them in a situation like this.
És azt tudjuk, hogy a római katonáknak ilyenkor mindig volt kardjuk egy ilyen helyzetben.
Whether this was the sword or some shorter sword, that they all had swords at any rate.
Vagy ez a fajta kard, vagy valamilyen rövidebb, de volt náluk.
This was a very large group coming in to arrest one individual.
Tehát megérkezik ez a hatalmas csapat, elfogni ezt az egy embert.
Now, as this large group of soldiers comes in, Jesus takes the initiative.
De ahogy ez megérkezik ez a csapat, Jézus kezdeményez.
So as they come in, he challenges them and asks them, "Who are you looking for?"
És kihívja őket és fölteszi nekik a kérdést, hogy kit kerestek.
This is in John verse 4.
Ezt a négyben látjátok Jánosnál.
In verse 5, they answered Jesus of Nazareth.
És az ötösben olvasátok a választ, hogy a názáreti Jézust.
And he responds at the end of verse 5, I am.
És válaszol itt az ötös vers végén, én vagyok.
Now the way the phrase I am reads, it could be understood in two different ways.
És ez az én vagyok, ez kétféleképpen érthető.
It could mean this is the I am Jehovah of the Hebrew Bible.
Érthető úgy, hogy én vagyok Jehova, a héber írásoknak a Jehovája.
Who revealed himself to Moses as I am that I am.
Ahogy kijelentette magát Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok.
It also means the simplified he, I am the one you're looking for.
De jelentheti azt is, hogy az én vagyok az, akit kerestek.
But Jesus will say I am twice.
És kétszer mondta azt, hogy én vagyok.
The first time he says I am, it's a claim of deity.
És ahogy először mondta, ez az istenségének a megvallása, kijelentése.
The second time he says I am will be the simplified I am that Jesus you're looking for.
És a második pedig annak, hogy én vagyok Jézus, akit kerestek.
And so in verse 5 he says I am for the first time.
Sorry,
in verse 5 he says I am for
the first time. A ötös versben mondja először, hogy én vagyok.
And then John points out that Jews were standing in the crowd.
És utal János arra, hogy Júdás is ott van a tömegben.
Now read verse 6.
Olvassuk a hatos verset. Mikor azért azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátra vonultak és földre estek.
The first time he says I am is a display of his deity.
Tehát ebből az elsővel ő kijelentette és bejelentette az istenségét.
Really saying it, you all fall backward down to the ground.
Ahogy ezt kimondta, mindannyian hátra estek.
So it shows that he will not be arrested till he permits himself to be arrested.
És ebben bemutatta, hogy nem tudnák elfogni, ha ő nem engedné meg, hogy elfogják.
And they could not do anything but fell to the ground by a simple statement of I am.
Nem tehettek semmit, hanem egy egyszerű állításra, hogy én vagyok, hátra estek a földre.
And notice they fall backward, not forward.
Vegyétek észre, hogy nem előre estek, hanem hátra.
In biblical history, when people came in positive contact with the presence of God, they always fall forward.
A bibliai kontextusban, hogyha emberek pozitív módon találkoztak az Istennek az erejével, akkor előre borultak.
Here they fall backward, not as a blessing, but as a judgment.
Hátra esni az nem áldás, az ítélet.
Then in verse 8 he again asked them, whom are you looking? Verse 7 he asked, whom are you looking for?
Hetes versben újra megkérdezi, kit kerestek.
And again they answered, Jesus of Nazareth.
És megint mondják a názáreti Jézust.
And he says in verse 8 for the second time, I am.
És a nyolcas versben ismét mondja, mondtam néktek, hogy én vagyok az.
Again it's the simplified I am that Jesus you're looking for.
Ez egy egyszerű kijelentése annak, hogy én vagyok Jézus, akit kerestek.
So he answers, if therefore you seek me, let these go.
Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el.
Let these other men with me go, since I'm the one you're looking for.
Tehát hagyd menjenek el a többiek, én vagyok az, akit kerestek.
So already twice he identified himself to the Romans that he's the one they're looking for.
Tehát kétszer is azonosította magát a rómaiaknak, hogy ő az.
However, there's been an arrangement made between Judas and the captain of the cohort.
De volt valami megegyezés a kohorsz kapitánya és Júdás között.
That they were not to arrest anyone till they saw, see whom Judas kisses.
Nem fognak el addig senkit, amíg Júdás meg nem csókolja az illetőt.
And in Mark verse 44, that would be a sign whom they are to arrest.
És Márk 44-ben látjátok azt a jelet, hogy amit Júdás ad, hogy kit fogjanak el.
But by now Judas had already, Jesus already identified himself, so there's no need for Judas to proceed.
Eddig a pontig Jézus már azonosította magát, tehát nincs szükség a csókra.
But Judas insists on earning his keep.
Sorry.
Judas insists on earning his money.
Júdás meg akarja szolgálni a pénzét.
So he draws near to Jesus in Luke verse 47.
És a 47-esben látjuk, 47.
Verse 47 of Luke.
Oh, Luke, oh, sorry.
And even before he applies the kiss in Luke verse 48, Jesus warns them against proceeding.
Tehát 47-ben látjuk, hogy Júdás oda ment hozzá, és 40, Lukás 47, az azt mondja 22-47, bocsánat, csak már én egyben látom.
And in Mark's account, verse 45, he goes ahead and applies the kiss.
És a Mark 14-45-be megcsokolja.
But the Greek term does not mean he kissed them only once, it means he kissed them many times.
A görög kifejezés nem azt jelenti, hogy egyszer csókolja meg, hanem azt, hogy sokszor.
And he's profaning something that was then sacred among the Jewish people.
És valamit nagyon profán módon használ, ami szent volt a zsidók számára.
Because the kissing of a rabbi would be the means of submission to the rabbi.
A rabbi megcsókolása azt fejezte ki, hogy aláveti magát a rabbinak valaki.
The means of becoming a disciple of the rabbi.
Azt jelentett, hogy a tanítványa lesz.
And the kisses of Judas is the exact opposite.
Júdás csókja pont az ellenkezője ennek.
Not a kiss of homage or discipleship, but a kiss of betrayal.
Nem a tanítványságnak a csókja, hanem az árulásnak a csókja.
And therefore he's profaning something sacred among the Jewish people of first century Israel.
És megszentségtelenít valamit, ami a zsidók számára Izraelbe szent volt.
We'll switch back to John's account.
Menjünk vissza a János evangéliumához.
Now in verse 10 it says Simon Peter at this point draws a sword.
És 18:10-ben azt látjuk, hogy Simon Péter karthoz nyúl.
The Greek word is referring to a long ceremonial knife.
És a görög szó itt egy hosszú szertartáshoz használatos késre utal.
The kind of knife that normally would be used for the killing of the Passover lamb.
Például arra használták, hogy a páska bárányt megöljék vele.
And both Peter and John were in charge of taking care of that lamb.
És Péter és János volt a felelős, hogy a bárányjal elbánjanak.
What he pulls out is just one long, long knife.
Tehát ez egy ilyen hosszú kés volt.
Visualize this was happening in the garden at this moment.
Pillanatra képzeljétek magatok elé, hogy mi történik a kertben.
Here 400 to 600 Roman soldiers are carrying some kind of sword, but not just a knife.
Ott van 400-600 római katona, aki valamiféle igen komoly kardot visel, nem csak egy kést.
And also the Jewish temple police will carry a sword.
Ott van a zsidó templomi felügyelőség kardokkal.
In front of all them, he pulls out his one long, long knife.
És valaki itt a tanítványok közül előrántja az ő egyetlen hosszú kését.
He thinks he can pull off a Jewish Rambo.
És magát egyfajta zsidó Rambónak képzeli.
He very quickly proves that by profession he was not a soldier but a fisherman.
És nagyon gyorsan bebizonyítja, hogy szakmáját illetően nem katona volt, hanem egy zsidó halászember.
He takes a swing at someone's head, misses and cuts off the man's right ear.
Meglendíti a karját, elvéti a fejet és levágja valakinek a fülét.
But notice he used some Jewish wisdom as to whom he attacked.
De azért vegyétek észre, hogy némi zsidó bölcsességet használt, hogy kit támadott meg.
He did not attack a Roman soldier.
Nem támadott meg egy római katonát.
Nor a Jewish police officer.
Még csak egy zsidó templomi felügyelőt se.
He attacked the servant of the high priest.
Hanem a főpapnak a szolgáját támadta meg.
But John would not be carrying a sword.
Nála nem volt kard.
And so he's probably the weakest link in this chain.
Valószínű ő volt a leggyengébb láncszem az ottani tömegben.
But Jesus quickly steps forward in Luke verse 51.
És Lukács 51-ben azt látjuk, hogy Jézus gyorsan előre lép.
And he cuts off the man, he heals the man's right ear.
És meggyógyítja az embernek a fülét.
And by so doing, no doubt he saved Peter's life.
És ebben megmenti Péter életét.
Now, if you have a harmony, notice all four gospels give the same record.
És hogyha látjátok egymás mellett a négy evangéliumot, akkor látjátok, hogy mind a négy ugyanarról számol be.
In front of all those soldiers and police officers, he pulled out his knife and cut off the man's right ear.
És sorry, say again.
In front of all the police officers, Roman soldiers, he pulled out his knife and cut off the man's ear.
Tehát ott voltak mindezek az emberek, és elrántotta a kardot, és levágta az ember fülét.
So, but three of the gospels, that's the most exciting thing.
Három az evangélium. Igen, mondtam. Mind a négy evangéliumban benne van. De három.
But only Dr. Luke bothers to report that he also healed the ear.
Tehát három, ugye egyféleképpen közli, de csak Lukács szentel annak figyelmet, hogy meg is gyógyította.
So the most exciting thing for Matthew, Mark and John, hey, in front of all those soldiers, he cut off the man's ear.
Tehát Máté, Márknak és Jánosnak a legizgalmasabb volt, hogy ott volt ez a sok ember, és ő levágta valakinek a fülét.
As far as healing the cut off ear, that's no big thing. There's some do better things than that.
Számukra a fül meggyógyítása nem volt egy akkora dolog. Jézus tett ennél már nagyobb csodákat is.
For a medical doctor like Luke, it was important enough to mention.
De Lukács, aki foglalkozása szerint orvos is volt, ő megemlítette ezt a gyógyulást is.
So now Jesus has three lessons to teach Peter.
És Jézus három leckét tanít itt Péternek.
It's all found in Matthew's Gospel.
Máté evangéliumában látjuk.
In verses 52-54.
52-től 54-ig.
Number one, all who live by the sword will die by the sword.
Mindazok, akik karddal élnek, kardáltal fognak elveszni.
The sword cannot be used for the defense of the faith.
Nem lehet kardot használni hit védelem szempontjából.
There's a proper time to use the sword.
Megvan a megfelelő helye a kard használatának.
For personal defense and defense of the state.
Önvédelemre vagy az ország védelmére.
But for the faith, one must be willing to be a martyr.
De a hitéért valakinek akár mártírnak is kell lennie.
You're willing to turn the other cheek.
Vagy oda kell fordítani a másik orcáját.
But it's not to be used to defend the faith.
De nem lehet kardot a hit védelemre használni.
The second lesson is this.
A második lecke a következő.
This is actually a spiritual conflict.
Igazából valójában ez egy szellemi, ez egy spirituális konfliktus itt.
And must be fought along the lines of a spiritual warfare.
És beleillik a spirituális háborúnak a sorába.
He tells Peter he's got 12 legions of angels ready to step in if Jesus calls upon them.
És 12 légió angyal áll készen, hogy beavatkozzon, ha Jézus hívná őket.
Now one legion was between 3 up to 6,000 people.
Egy légió az 3-tól 6,000-ig terjedt.
He's got 12 legions of angels ready to defend them.
Tehát 12 légió angyal volt, hogy megvédje őt.
When you have 12 legions of angels, you don't need one large long knife.
És hogyha valakinek van 12 légiónyi angyala, akkor nem nincs szüksége egy hosszú késre.
And thirdly, all of this is necessary for the fulfillment of scripture.
És harmadik pedig az a tanúság, hogy mindenre szükség van, hogy beteljesüljenek az írások.
These are things that would have to happen to fulfill the messianic prophecies of the Hebrew Bible.
Mindezeknek meg kell történniük, hogy betöltsék a héber Biblia proféciáit.
So the disciples realized that he will do no more than what he did to defend himself, they disperse and flee.
És ahogy a tanítványok látják, hogy semmi többet nem fog tenni, hogy megvédje saját magát, ez szétszóródnak és elmenekülnek.
This was a small incident mentioned only by Mark.
Mark jegyez föl még egy eseményt itt.
That's in verse 51 and 52.
És ez Mark 51 és 52-ben olvasható.
About a young man fleeing the area naked.
Arról olvasunk, hogy egy ifjú itt mezítelenül elmenekül.
What you find that this follows the normal biographies you find in ancient times.
És amit itt láttok, ez egy ilyen normális életrajzi részlet.
Someone's writing a biography and he was a witness to some of these events, he put himself into the story.
Ha valaki egy ilyen életrajzot ír, és ő maga része a történésnek, akkor valami ilyesmit tesz bele abba az életrajzba.
So in John's Gospel, he refers to himself as the disciple whom Jesus loved.
Például János evangéliumában János úgy utal magára, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett.
He's not saying he did not love the others.
Nem azt mondja, hogy a többieket nem szerette.
That's the way John wrote himself in the story where he was an eyewitness of the events that he saw and records.
Ezt használja akkor, mikor szemtanú.
So based on that context, the young man would have been the writer of the Gospel of Mark.
És itt ez a fiatalember, ez a Márk volt.
This brings us now to the next section, which is the religious trial.
És eljutottunk a következő részhez, ami már a vallási tárgyalás.
Now here there goes two separate trials, a religious trial, which is the Jewish trial.
Két különböző tárgyalást fogunk látni. Látjuk a vallási tárgyalást.
And then the Gentile trial, which is the Roman trial.
A vallási tárgyalás az a zsidó tárgyalás, és látni fogjuk a nem zsidó, a pogány tárgyalást, az a római tárgyalás lesz.
And both the trials have three separate stages to each one.
És mind a két tárgyalásnak három fő része lesz.
So here we have the first stage of the religious trial.
Itt most látjuk a vallási tárgyalásnak az első részét.
The trial before Annas.
És ez Annás előtt zajlik.
Annas served as high priest from the year 7 till the year 14 AD.
Annás volt a főpap
from
7
héttől
to 14.
14-ig.
And he was then deposed from the high priesthood by the then governor Valerius Gratus.
És aztán ez a Valerius Gratus helytartó őt eltette a pozíciójából.
But he maintained control of the high priesthood.
De ő továbbra is a kontrollja alatt tartotta a főpapi pozíciót.
Because he was followed in succession by four, maybe five of his sons.
Négy vagy öt fia követte ebben a pozícióban.
And then by his son-in-law.
Aztán pedig a veje követte ebben a pozícióban.
And then it was life by his grandson.
Legvégül pedig az unokája.
And he was a Sadducee by religious persuasion.
És meggyőződése vallási irányzata szerint szadduceus volt.
And he turned the temple business venture into a private family business.
És igazán a templomi ügyeket a saját családjának a gazdasági ügyeivé tette.
So you read about the selling of the sacrifices and changing of money, that was his private family business.
Tehát családi üzletet csinált a pénzváltásból és az eladásokból.
He made his sons the treasurers.
A saját fiait tette meg a kincstár felügyelőinek.
He made his son-in-law the assistant treasurers.
Son-in-law.
The sons-in-law.
És a vejét is ennek tette meg.
So he maintained control of the priesthood in that way.
És ezen a módon kontrollálta, felügyelte a papságot.
This is something the Pharisees didn't like either.
Ezt a farizeusok sem kedvelték.
In the year AD 64, they overthrew the business venture the way Jesus did twice in his ministry.
És Jézus szolgálata során kétszer is konfrontálódott ebben az üzlettel.
Now the purpose of this trial is to find a specific charge they could charge against them.
És ennek a tárgyalásnak a célja volt, hogy valami konkrét vádot meg tudjanak fogalmazni, amivel meg tudják vádolni.
And they bring him immediately for trial before Annas, which would violate law number 4 on the list.
És Annás elé vitték azonnal, ami a negyedik általunk felsorolt pontot szegi meg.
There were no trials before the morning sacrifice.
A reggeli áldozat előtt nem lehetett ilyen tárgyalást folytatni.
Now in the initial parts of the Jewish trial, when all those things are confused and disorganized.
Azt vesszük észre itt az események között, hogy teljesen szervezetlenek és igazán össze vannak zavarodva.
They did not have their false witnesses ready to give their testimony.
Nem álltak még rendelkezésre a hamis tanúk, hogy megtegyék hamis tanúzásukat.
Because they were not anticipating having to carry out this conspiracy on this night.
Mivel nem állt szándékukba ezt az összeesküvést ezen az estén végrehajtani.
And that's why there's so much disorganization.
És ezért van ez a nagyfokú szervezetlenség.
So in verse 19, Annas asked them about two things.
És a 19-es versben Annás két dolgot kérdez.
His teachings to incriminate him.
Sorry.
Of his teachings to incriminate him.
Ja, hogy két dolgot akar elérni, tehát hogy hiteltelenítse a tanításait.
And of the disciples to incriminate them.
És hiteltelenítené a tanítványait, tehát a tanítását és a tanítványait.
But now Jesus reminds them of his rights under Jewish civil law.
De Jézus most itt ragaszkodik a zsidó törvényekhez.
And in verse 20, he points out that he's not responsible to answer any questions at this point.
És arra hivatkozik, hogy neki nem kell megválaszolnia semmilyen kérdést ezen a ponton.
They are to present the They need to present the charges by means of two or three witnesses.
És nekik kell a vádakat megfogalmazni két vagy három tanúval.
But this they have not even started to do.
De ezt még el se kezdték, hogy ezt megtegyék.
Now furthermore, it points out this is a secret trial.
És ugye rámutat arra, hogy ez egy titkos tárgyalás.
Outbreak law number five on your list.
És ez az ötös törvény töri meg a listánkon.
That he had the right to make the statement. He has the right to make the statement.
Mm-hmm. Tehát neki joga van ezt az állítást megtenni.
But because nevertheless they beat him, this is the first of several physical beatings before he makes it to the cross.
Ennek ellenére, amikor ezeket mondja, megütik, és ez az első az ütések, verések hosszú sorában a keresztig.
And yet no specific charge could be raised against him.
És még nincs is specifikus semmilyen konkrét vád ellene.
And therefore they could not find specifically anything to condemn him for.
És nem találnak semmit, amivel vádolhatnák.
That brings us now to the second stage of the religious trial.
És ez hozza el a vallási tárgyalás második részét.
The trial before Caiaphas and the Sanhedrin.
A tárgyalás Kajafás és a Sanhedrin előtt.
Caiaphas was the son-in-law of Annas.
És Kajafás az a veje volt Annásnak.
He served as high priest from the year 25 till the year 36 AD.
25-től szolgált 36-ig.
The trial takes place at the midpoint of his high priesthood AD 30.
És ez a tárgyalás az ő szolgálatának a közepén kerül sor, valamikor 30-ban.
Initially we still see disorganization and confusion.
És itt is látjuk ezt a szervezetlenséget és a zavart.
Now Luke's account of this event points out they bring him to the home of the high priest.
És ezen a ponton Lukács arra utal, hogy a főpap házába viszik.
This violates law number six.
Ez megszegi a hatos törvényt.
Sanhedrin trials can only be conducted in the gazette, the hall of judgment of the temple compound.
Mivel ezeket a tárgyalásokat csak a templom hegy területén, a megfelelő helyen tarthattak volna.
And we read that the two gospel accounts they had to send out people to find that the false witnesses they thought would be ready sometime in the future.
És látjuk az evangéliumokban, hogy kiküldenek embereket, hogy találjanak hamis tanúkat, akiket tudnak használni a jövőben.
And they all want to begin with the accusation.
És elkezdik a vádakat.
This will break law number seven.
És megtörik ebben a hetes pontot.
The procedure should be first the defense and then the accusation.
Hogy először a védelemnek kellene megszólalnia, és csak utána hangozhatnának el a vádak. És Máté utal arra, hogy minden nagyon egy irányba mutat, és megtörik a nyolcas pontot.
All may argue in favor of acquittal, all may not argue in favor of conviction.
Mert mindenki érvelhetne a felmentés mellett, de az nem lehet, hogy mindenki az ítélet mellett érvel.
And so the Sanhedrin now gathers into the house, but they don't have the false witnesses ready and need to send people out to find them.
Tehát összeül itt a Sanhedrin, de nincsenek meg a megfelelő tanúk.
Again, there were 71 members of the Jewish Sanhedrin.
Sorry?
There were 71 members.
71 tagja van a Sanhedrinnek.
But these 71 seats were divided along specific party lines.
És ennek egy megfelelő felosztása van.
24 were chief priests.
24 papi fejedelemség.
These would be Sadducees.
Ezek szadduceusok.
24 were elders.
24 vén.
These were Pharisees.
Ezek is farizeusok.
22 were scribes.
22 írástudó.
And they were Pharisees.
Ezek is farizeusok.
The last one went to the high priest, who would also be a Sadducee.
És a főpap, ő viszont szadduceus.
Procedures were therefore always conducted under the authority of a Sadducee.
Tehát a folyamat a szadduceusok tekintélye alatt folyik.
But majority of vote would be with the Pharisees.
De a többségi szavazatok azok a farizeusoknál vannak.
None of the Gospels tell us how many members among the 71 were present.
Egyik evangélium se mutatja meg, hogy hányan voltak jelen a 71 tagból.
We do know that all 71 were there.
De azt tudjuk, hogy nem volt ott mind a 71.
Two members were missing.
Kettő biztosan nem volt ott.
Nicodemus.
Az egyik Nikodémus.
And Joseph Arimathea.
A másik pedig az Arimateai József.
So the numbers were 69 or less.
Tehát 69 vagy ennél kevesebb tag gyűlt össze.
And again, not everybody had to be present, but you had to have a minimum of 23.
És ismétlen, nem kellett, hogy mindenki ott legyen, de minimum 23-nak ott kellett lennie.
If what he had was 23, a majority of one for acquittal was sufficient.
Say it again.
No matter how many were present, a majority of one was sufficient to acquit a person.
Tehát a egy fős többség nem volt elégséges ahhoz, hogy valakit elítéljenek.
But a majority of two would be necessary for guilt.
Mm-hmm. Tehát legalább kettővel többen kellett lenni azoknak, akik mondjuk a bűnösségre szavaztak, akkor volt meghozható az ítélet.
So the had to be a majority of two, not less.
Tehát nem lehetett annál kisebb a különbség.
They finally find the witnesses they want to use, but they're not too well trained.
Végre találtak két tanút, akit tudtak használni, de nem nagyon voltak megfelelően kiképezve ezek sem. És hát próbáltak találni két embert, aki ugyanazt mondja. Igen, és nem egytől egyig eddig különböző dolgokat mondtak, el se jutottak a bíróság elé.
But finally they find someone, but they find two men that seem to say the same thing.
És végre találtak két olyan embert, aki úgy tűnt, hogy ugyanazt állítja.
Which gave their testimony, there was one small issue that was not in line.
De volt valami, ami nem stimmelt itt sem.
And so we can see what the difference was by comparing Matthew with Mark.
És ha összehasonlítjuk Mátét és Márkot, akkor látjuk, hogy mi a különbség a két tanú állítása között.
Matthew calls one witness claiming Jesus said this.
Máté bemutat egy tanút, aki szerint Jézus ezt mondta.
I am able to destroy the temple.
Ahogy azt mondja, hogy képes vagyok lerombolni a templomot.
That's in Matthew verse 61.
Ez Máté 61-ben található.
Mark was the other witness in verse 58.
Márknál 58-ban olvassátok a másik tanút.
I will destroy the temple.
Aki azt mondja, úgy idézi Jézust, hogy én lerontom ezt a templomot.
So what did he really say? So what did he really say?
Mit mondtak ők valójában?
I will destroy the temple. I'm really unable to destroy the temple.
Azt mondta, hogy lerontom a templomot, vagy azt mondta, hogy képes vagyok arra, hogy lerontsam a templomot.
And because of the small discrepancy, the last two witnesses they could find were dismissed.
És emiatt az ellentmondás miatt a két utolsó tanút is el kellett bocsátani.
So by Jewish law, they should have now released Jesus.
Tehát a zsidó törvények szerint most el kellett volna bocsátani Jézust.
But in verse 59, they did not release them.
De az 59-es vers szerint nem bocsátották el.
Here you have the violation of law number 8.
Így megszegték a 8-as törvényt.
All were arguing in favor of acquittal, not only arguing in favor of guilt.
Azt, hogy mindenki érvelhet a bűntelenség mellett, de nem érvelhet mindenki amellett, hogy ő bűnös.
Also law number 9.
A 9-es törvényt is megszegték.
There will be two or three witnesses, and the testimony had to agree in every detail, and it does not.
A két tanúnak mindenben meg kellett volna egyeznie, de ez nem történt meg.
All of this now frustrates Caiaphas.
És Caiaphas most már igen frusztrált.
And finally he speaks up and asks Jesus to tell them who he claims to be.
És végül azt mondja Jézusnak, hogy mondja meg, hogy ő kicsodának állítja magát.
But in keeping with his civil rights, Jesus says nothing.
De élve jogaival Jézus nem mond semmit.
Because the last two witnesses were dismissed, they are not officially witnesses anymore.
Már a két utolsó tanút is elbocsátották, és igazán ők már nem is tanúk.
So then Caiaphas puts Jesus under the oath.
És itt Caiaphas eskürre kötelezi Jézust.
This is in Matthew verse 63.
Máté 63-at nézzétek.
I adjure you by the living God that should tell us whether you be the Messiah, the Son of God.
Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia.
But this shows is Caiaphas understood two things.
Ez azt mutatja, hogy Kajafás két dolgot biztosan megértett.
First of all, he understood exactly who Jesus claimed to be. He claimed to be the Messiah of Israel.
Megértette azt, hogy Jézus kinek állítja magát, vagyis Izrael messiásának.
Secondly, he also understood clearly who the Messiah was supposed to be, the Son of God.
És azt is világosan értette, hogy kinek kell lenni a messiásnak, vagyis Isten fiának.
Under Jewish civil law, if you put under the oath, you must respond.
És a zsidó törvény szerint, ha valakit így köteleznek esküvel, akkor azt válaszolnia kell.
So keep the requirements of civil law, Jesus submits.
És Jézus aláveti ennek magát.
And in verse 64 of Matthew, it says, you have said.
És a 64-es versben azt mondja, hogy te mondád.
In Greek, that's the emphatic way of saying, yes, indeed, that's exactly who I am.
És az a görögben sokkal hangsúlyosabb ennél, igen, valóban, pontosan ez vagyok én. És hogy meg fogjátok látni egy nap azt, amit én állítok. Ülni az Istennek hatalmas jobbján. És eljönni az égnek felhőiben.
The second coming will be visible in hell itself.
Úgyhogy a második eljövetel még a pokolban is látható lesz.
Now, asking Jesus to speak when they didn't have the two witnesses violates law number 10.
És az, hogy Jézust kényszerítették, hogy beszéljen, pedig a két tanú nem volt meg, ez a tízes törvényt is, tehát megszegték a tízes törvényt. Nem beszélhet a vádlott saját maga ellen.
Now looking at Matthew verse 65.
Nézzétek meg Máté 65-öt.
Several things now happen in quick succession.
Itt gyors, egymás után több dolog történik.
First the high priest rends his garments.
Először a főpap megszagatja a ruháit.
Breaking law number 11.
11-es törvényt szegi meg ezzel.
Then says he has spoken blasphemy.
És azt mondja, hogy káromlás szólott.
And so the charge of blasphemy originates not with any witness, but with the high priest.
Tehát ez a vád nem a tanúktól jön, hanem a főpaptól saját magától. A 12-es törvényt szegi meg a listátokon.
Also violates law number 13.
Megszegi a 13-as pontot is.
The accusation of blasphemy would only be valid if he pronounced the name of God itself, which he did not do here.
Akkor lenne csak érvényes ez a vád, hogyha ő maga kimondta volna Isten nevét, de ezt nem tette. Tehát még szükségük lesz további tanúkra.
That's a bold statement.
Sorry,
that's a bold.
Ja, bocsánat, félrefordítottam, tehát azt mondta, hogy mi szükségünk tanúkra, de ez egy bátor állítás.
He doesn't have any more witnesses.
Hiszen nem is voltak tanúik.
Disqualified.
Mindegyik hiteltelenné tette magát.
So he's asking for a judgment based only upon what Jesus said.
És igazán ítéletet akarnak hozni csak annak alapján, amit Jézus mondott.
Breaking law number 14.
Ebben megtörik a 14-es pontot.
A person cannot be condemned on the basis of his own words alone.
Hogy egy személyt nem lehet elítélni kizárólagosan a saját szavai alapján.
And they respond, he is worthy of death.
És kimondják, hogy méltó a halálra.
Several laws are broken here.
Sok pontot megszegnek itt.
It's still nighttime.
És még mindig ugye éjszaka van.
The verdict cannot be announced at night.
És nem lehet kimondani egy ítéletet éjszaka.
Furthermore, this is a capital offense.
És ugye ez itt egy halálos ítéletről van szó.
The violation law number 16.
Ami a 16-os pontot is megszegi.
In these cases, a trial and guilty verdict cannot occur at the same time.
Nem történhet az ítélet ugyanakkor, amikor a tárgyalás volt.
You have to be at least 24-hour break.
Legalább egy nap különbségnek el kellene tennie.
Furthermore, they condemn him guilty by acclamation. They proclaim him guilty by together, all saying all together, acclamation.
Ja, tehát hogy igazán mindannyian együtt mondják ki vétkesnek.
And this will violate law number 17.
Egy hangúan. És ez megszegi a 17-es pontot. Mert nem lehet így halálos ítéletet kimondani. Mivel a fiatalabbakat nem befolyásolhatják az idősebbek, meg van a megfelelő sorrend, ahogy ezt ki kell mondaniuk. Egyéni szavazással, nem egyszer.
Furthermore, Marx's account says they all condemned them to be worthy of death.
Mark kimondja, hogy ők mindannyian vádolták.
So was unanimous decision.
És halálra ítélték.
By Jewish law, he should be released.
Tehát ez egy egyhangú döntés volt, de a zsidó törvények szerint nem lehetett egyhangú döntést hozni.
Failure to release him will break law number 18.
Csak ártatlannak lehetett mondani egyhangulag valakit. Így megtörik a 18-as pontot.
Finally, the pronounce him guilty of blasphemy, they also produced the death sentence. Not only did they say he's guilty, they also pronounced the death sentence. Mm-hmm.
Tehát nem csak bűnösnek nyilvánították, hanem kimondták a halálos ítéletet is.
And this would violate the next law, but they had to wait 3 days before they pronounced the death sentence.
És ebben megszegték a következő pontot, ami azt mondja, hogy 3 nap múlva lehet ezt csak kimondani.
And that would, this was law number 19.
Ez a 19-es pont.
Let's read a couple of verses. Matthew read verses 67 and 68.
Olvassuk el Máté 67 és 68. Tehát Máté 26, 67, 68. Akkor személybe köbdöstek, és arcul csapkodták őt, némelyek pedig botokkal verték. Mondván, profétáld meg nékünk, Krisztus, kicsoda az, aki üt téged?
And now Mark's account, verse 65.
Mark 65, a 14-en. És kezdték őt némelyek köbdösni, és az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani neki, profétálj! A szolgák pedig arcul csapdosták őt.
You see the breaking of law number 20 and 21.
Itt látjuk a 20-as és a 21-es pontnak a megszegését.
What he suffers these verses is three high indignities under Jewish law of first century Israel.
Az első századi Izraelben itt 3 dolgot is megszegtek, ami a három dologban alázták meg.
Some people hit him with the fist of the hand.
Tehát hogyha valakit az ököllel így megütnek.
That was punishable by a fine of 4 denarii.
Ez how many? 5?
4.
Oh, 4 dinár büntetéssel volt büntethető.
Now 1 denarius was equal to 1 day's wages.
Igen, 1 dinár az kb. 1 napi munkabérnek felel meg.
This would be 4 days wages.
Akkor ez 4 napi bér.
Or assaulting is to slap somebody with the palm of your hand.
Ha valakit a tenyérrel ütnek meg, ez 200 dénáros büntetést jelent.
200 days wages.
Ez 200 napi munkabért jelent.
But the worst insult he suffers is some spit into his face.
De a legrosszabb, amit el kellett szenvedni, az, hogy arcul köpték.
That's punishable by a fine of 400 denarii, more than a year's wages.
Ez 400 dináros büntetéssel volt büntethető, ami több mint egy évi munkabér.
This is the second mistreatment on this night.
Ez itt a második pont ezen az estén, ahogy bántalmazzák őt.
He suffered high indignities under Jewish law.
Zsidó törvények szerint ezek komoly bántalmazások voltak.
But nobody was fined on this occasion.
Nobody was?
Was fined. No fine had to be paid, no punishment.
De jó, hogy senkit nem büntettek meg, hogy ki ezért, amit tett.
Okay, we'll stop here. We'll be cut tomorrow night with the third stage of the Jewish trial, and then move on to the Gentile trial.
Itt fogjuk most befejezni, és holnap folytatjuk a vallási tárgyalás harmadik pontjától, és utána pedig látjuk a pogány tárgyalást.